Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen.
8 óra 7 perc van, ez pedig a Mária Rádió kedreggeli napindítója, a mikrofonnál Óvári Ferenc és Parák Eszter, és január 23-a van, és Feri minden alkalommal megosztja velünk, hogy az adott napon milyen érdekességek, milyen évfordulók, milyen ünnepre okot adó események vannak. Hát január 23-a miről nevezetes?
Egyébként nem sok
semmi,
minden.
A világon semmiről.
Nem sok mindenről, de ugye többek között a mai műsor második felében lesz téma Szűz Mária mennyegzőjének ünnepe, majd erre kitélünk. Ezt mindig január 23-a óta ünnepli a liturgikus naptárban. Egészen 1970-ig benne volt különben, és boldog asszony, ha van néven is nevezték ezt a januári hónapot, de majd akkor erre, mint mondottam, kitérünk. Jacques Piccard, francia tudós, mélytengeri búvárhajóval 12 000 méter mélyre ereszkedik a csendes-óceáni Mariana-árokba, és akkor innentől tudjuk nagyjából, hogy ez a világ legmélyebb pontja. 1734-ben Kempelen Farkas magyar mérnök feltaláló született, és Stendhal francia író, nagyon híres ő is, és 1944-ben pedig ezen a napon született Tajtót László Kossuth-díjas színművész.
Jeremy Brett állandó magyar hangja. Az én Sherlock Holmes-om.
Igen. Igen, én nagyon szerettem egyébként gyerekkoromban őt nézni, úgyhogy egy csoda, egy színész.
Ő egy nagyon nagy formátumú színész volt, igen. És olvasanak Stendhalt, ugye mondtam, hogy borzasztó kellemetlen idő van odakint, úgyhogy ha nem szeretnének csúszkálni az ónos esőből képződött jégen, akkor kuckozzanak be egy jó forró teával, vegyék le a polcról a Stendhal kötetet, és olvassanak Vörös és Feketét. Most hirtelen az jutott eszembe Stendhaltól például. És hát ugye Feri azzal kezdte, hogy a mai napon egy talán már elfeledett Mária ünnepnek az ünnepnapja volt a 70-es évekig a liturgikus naptárban, ez pedig Szűz Mária mennyegzője, és erről fogunk beszélgetni a következő percekben a vendégünkkel.
Igen, aki dr. Kovács Zoltán atya, a Szent István Bazilikának a helyettes plébános és a Pázbány Péter Tudományegyetemen teológiai tanár, úgyhogy köszöntjük, a vonalban most ő van.
Dicsértessék
a Jézus Krisztus! Mindörök kiámen szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat én is.
Jó reggelt kívánunk,
atya! Jó reggelt!
Épp jó reggelt!
Köszönjük, hogy vállalta a mai interjút.
Szíves készséggel!
Atya, már bevezettük itt a mai napon, hát ez a 23-ai nap, ez nevezetes arról is, hogy késő középkortól Boldogasszony mennyezője néven, ugye Mária Szent Józseffel történő eljegyzése kapcsán ünnepet ünnepeltek, és hát ezt a ünnepről gyakorlatilag januári hónapot el is nevezték Boldogasszony hava néven, ami a népi kalendáriumokban később is megmaradt. Tudomásom szerint ezt 69-ig vagy 70-ig ünnepelt a liturgikus naptárban, ugye benne van, és a liturgiába felvéve minden 23-án ünnepelt az egyházunk, hogy hát ennek kapcsán szeretnénk kérdezni az atyát, hogy egyrészt mi ennek a története, a kialakulása, említettem volt, hogy késő közép kortól már ünnepeljük, ha jól tudom, a 16. század közepétől, és hogy miért merült ez feledésbe, úgyhogy átadnánk a szót egy kicsit önnek ebbe a témába.
Köszönöm. Hát valójában egy elfeledett ünnepről van szó, de hát igazán nem is volt annyira nagyon részletes megalapozása. Na kezdjük ott, ugye, hogy a hívő néplélekben, ugye mint egy természetes igényként jelentkezik, hogy kellett lennie valamiféle elköteleződésnek Mária és József életében. Ugye a mai evangélium is rámutat, hogy kik az én anyám, kik az én rokonaim. Tehát Jézus egyik oldalról egy szoros lelki barátságba, lelki testvériségbe, családi kötelékbe von minket magával. Másrészt viszont fordítva is igaz, hogy az ember is igényli, mint egy igényli az, hogy ők, mint egy családtagokként tudjunk rájuk tekinteni. És ahogy a Hetény János, aki a Magyarok Máriája című nagyszerű könyvében hogy a hívő áhítat ezekben hiteles alapot talált, de hogy élő részesedéssel jelenlévővé tegye, megformálta belőle a Mária eljegyzés és menyegzője életszerű színes történetét, így írja Hetény János. Na most ugye mit látunk ebben? Azt, hogy Jézusnak nem csak János a szeretett tanítványa, János apostol, hanem a későbbi szeretett tanítványai mi vagyunk, illetve a későbbi koroknak, ugye az egyház tagjai, a keresztény testvérei, és hát számunkra is, mint későbbi szeretett tanítványok számára, kétségtelen fontos, hogy mi is a házunkba, az életünkbe fogadjuk Máriát, úgymond kétségtelenül egy családias lelki kapcsolat fűzjön hozzá, tehát a mindennapjainknak része legyen. És éppen ezért valahogy úgy kutatja a Szentlélek által vezetett népi ámborság, hogy biztosan az ő életükben is kellett valami hasonlónak történnie, mint egy alátámasztott, hogy azt, amit mi teszünk mondjuk a képen mennyegzőre készül, azt lehet jól is csinálni. Az Isten szellemében is csinál, ez egy jó dolog. És hát ugye ennek megvan az alapja. Hát az alapja az, hogy tudjuk, hogy Mária, József ugye jegyesek voltak. Bár lényegében semmit nem tudunk az ő mennyegzőjének a részleteiről hangsúlyozom, de hát a tény az megvolt, illetve hát ugye az, hogy házassága készültek. Most ennek a néprajzi megnyilvánulása ugye évszázadokon át erősítik, tisztítják az emberek, közösségek hitét, és tanítják őket. Tehát itt nem mitoszképzésről van szó, ez egy teljesen más fogalom. A mitoszok ugye ilyen természet fölötti képességekkel rendelkező isteni származású hősök, félistenek, ilyeneknek a története ismerik ugye a történelmi irodalomból. Uh-huh. De itt nem mitoszképzésről van szó, itt narratív hangvételű történetükről, amelyek a helyükön kezelendők, ezek ugye részei nem lesznek sose hitletéteménynek, attól, hogy ilyen történeteket végső soron a néplélek hozzá képzel, hanem a lélek által vezetett hitérzéknek az erőterében működő népi jámborság, igazság keresésének ezek a tanúi. És akkor egy nagyon érdekes kérdés, hogy most tulajdonképpen felesége vagy jegyese Mária Józsefnek. Mert ugye inkább jegyesként szoktuk őket emlegetni. Hát a zsidó fölfogás szerinti Sefcsik Cigenausz mariológiáját hadd hívjam segítségül, az eljegyzés akkor már magában foglalta a házasságnak a jogérvényét. Úgyhogy a jegyes már feleség volt, még ha az otthonába fogadás, a férj otthonába fogadás, házasságtársi kötelesség, közösség megkezdése még nem is következett be. Tehát ez tulajdonképpen már attól, hogy jegyes, már kvázi úgy tekinthetünk rá, hogy átfed a házassággal, meg hát tudjuk, hogy arra készültek, ugye a szándékuk erre mutatott. Mégis sokszor ugye a jegyesség nagyobb hangsúlyt kap az ő kapcsolatukban, pont azért, hogy ezzel a szülés után is megőrző szüzességük még inkább kifejeződjön. És hát esetükben tudjuk, hogy nem a nemi közeledésnek az aktusa teljesíti be az ő kapcsolatuknak a bensőséges egymásra irányultságát, ahogyan annak célja volna, hanem ezt a természetességet fölülmúlja a természet fölötti. Hogy együtt tudják egy természet fölötti kegyelemmel megáldva szemlélni a misztériumot, Krisztust, aki rájuk van bízva. És így élnek ugye szűz életet továbbra is. Na de ettől még nem tagadhatjuk meg tőlük, ugye, hogy ne lett volna nekik mennyegző az életükben. Ennek a tényéről tudunk, aztán a részleteit, hát azt egy kicsit ugye a néplélek kiszínezte és hozzátette, és a nép közel érezte magához, éppen ezért ő tudta a szívét közelebb vinni ennél misztérium által hozzájuk és Krisztushoz.
Ez volt olyan fontos ünnep, hát most nem mondom, nyilván a húsvétot nem is említem, de mondjuk a pünkösd után ez mennyire volt fontos ünnep a nép életében. Korábbra gondolok most, én úgy emlékszem a 20. században, amióta én élek, és vagy akár az én szüleim, vagy nagyszüleim, nem, én nem emlékszem arra, hogy ez annyira ki lett volna emelve, olyan piros betűs lett volna a mai divatos szóval, de hogy mondjuk a középkorban volt ez olyan nagy ünnep, hogy akár egy pünkösdhez mérhető is, tehát a különleges események lehettek, vagy ugyanúgy zarándoklatok esetleg valahova.
Vagy valamilyen fajta népi hagyomány, hiszen ahogy atya is mondta, azért ez a népi vallásosságnak egy ünnepe.
Igen,
volt.
Határozottan inkább népi irány. Tehát ha a pünkösdhöz, húsvéthoz mérnék, most liturgia történetileg, én nem vagyok liturgikus szakember, de ugye tudjuk, hogy volt ennek egy fejlődő kultusza. Na hova, honnan indulunk? Ugye elindulunk az apokriftól, tehát ugye azoktól az írásoktól, amelyek ugye nem az Isten igéje, de mégis mint a szent hagyomány részei azért oknyomozó szándékkal próbálnak fölgöngyölíteni bizonyos tényeket. Például Mária szüleinek a nevéről ősevangéliumból tudunk. Tehát például Jakab ős evangéliuma mond el ilyeneket, Mária szüzességének a témája már akkor izgatja őket, noha még az istenanyaság dogmája ki sincs hirdetve. És itt a második század felében már találkozunk ilyen történettel, ugye egy Mária József jegyese. Józsefet akkor még ugye özvegyembernek mutatja be, de egy Mátinak tulajdonított apokrif írás is beszél erről a jeles eseményről. És hát későbbiekben is azért ott a monasztikus színezetű teológiai történet ott a évezred fordulóján, ott még ugye ilyen irodalmi túlzással tud élni, hogy Mária előzetesen szüzességet fogadott volna, de már próbálják ezt a gordízű csomót átvágni azzal, hogy Joakim és Anna bevonásával sikerült volna nyomást gyakorolni a lányra és jegyesére, hogy mégiscsak kössenek egymással házasságot, és akkor ott József kezébe kivirul, hogy a száraz mandulát kivirágzik, és ez jelzi, hogy ő lenne a alkalmas jegyes. Ezek csak nyilván történetek így, viszont ennek egy fejlődő kultusza azért megindul. Például tudjuk, hogy a Habsburgok részéről támogatottsága lel, mert ugye Lipót császárék elég sokáig várták a fiúgyermek születését, utána megszületett József névre keresztelték, és 1690-ben pont január 23-án lett császárrá koronázva. Uh-huh. És ők is sürgették a pápánál, hogy ebből legyen azért így hivatalosan is ünnep. Na most a liturgia szépen lassan átveszi, ugye Mária és József eljegyzésén az ünnepés, bár egy picit még korábbra mutat ez a dolog, mert egy ünnepi zsolozsmát valóban még a sárfi káptalan számra engedélyeztek ott a 14.-15. századot tehetően, és január 23-ára, de később ezt ugye átveszi a néplélek, szépen elterjed. Hát a liturgiában, én megmondom őszintén, aztán lehet, hogy én voltam az ügyetlen, kézbe vettem egy 20. század elejé misszálét, és ott lehet, hogy át kellett volna nézni még tüzetesebben, én nem találtam benne. Tehát lehetséges, hogy nem volt annyira mégsem teljes mértékig úgy elterjedt a liturgiában, ami viszont tény, az az, hogy ugye későbbiekben, tehát a valóban a liturgikus reformál, ahogy említette is, hát ez eltűnik az általános naptárból. Ez nem azt jelenti, hogy helyi közösségek, mondjuk szerzetes rendek, vagy a jeruzsálemi patriarkátus területén, vagy másutt, ahol egyes itáliai egyházmegyékben ne lenne rá egy igény, mert egy nagy széles körű szokása van, ott ne lehetne ünnepelni. Hiszen hát volt más apokrifra támaszkodó ünnepünk is, például Mária bemutatása a templomban, ami azóta is benne van az általános naptárban, és november végén megünnepeljük. Csak hát ugye egy kicsit azt kellett mérlegelni itt az atyáknak a liturgikus reformmal, hogy mennyire áll közel húsvét, Krisztus húsvéti misztériumához egy ünnep, és akkor itt rögtön a válasz is a kérdés, hogy húsvéthoz méretűen, hát ez azért nagyon messze áll.
Igen.
Messze áll. Húsvéttől kimondottan, de még ugye megtestesülés titkában is kicsit olyan, hogy a történelmi alapjai csak annyi, amennyit tudunk, hogy megtörtént ez valamikor, tehát volt, lehetett mennyegző, hát miért ne lehetett volna, ha már jegyesek voltak, meg házasságok készültek, de hogy konkrétan hogyan és ennek milyen részletei lehettek, hát ez nem. Érte nagyon-nagyon jó, hogy tetszett említeni ugye itt a népszokásokat, például hogy a Palócföldön azért, mint egy valóságos lagzira, még a 20. század elején is úgy készültek erre az ünnepre. Ilyen sütésfőzéssel, vigassággal, ugye kánai mennyegző történetét is merítve, az amúgy is ilyen farsangi történet, mennyegzős történet, hat csészebort megáldva, táncolva, énekelve, de persze komoly áhítattal is. Hát Mária és Józsefnek a tiszta mennyegzőre öltözött alakját, ott imádságos tisztelettel szemlélték a magánház legszentebb zugának számító házi oltáron, ott a tiszta szobában, a házi oltáron, tehát az imádság is volt ott nám, nem csak ugye hepajkodás. Viszont nagyon-nagyon jó látni, hogy ahogy megünnepelünk bensőségesen egy házassági évfordulót, akár a szüleinkét, nagyszüleinkét, egy aranylakodalom, ezüstlakodalom, vagy gyémánt akár, ez éppen ennyire fontos a hívő népnek akkoriban, hogy József és Mária lakodalmára megemlékezzenek, és évenként legyen egy ilyen megemlékezés, amely imádsággal is teli, de azért mégis valami vigasság is kötődik hozzá, hiszen mégiscsak azért farsangi időszak. Ilyenkor ez azért kardinális kérdés volt, hogy a jányok elkeljenek, hogyha már máskor nem, hiszen jön a bőti idő, és hát a kánai mennyegzőnek nem véletlen fordul elő a cívben, három évente egyszer ilyenkor, a évközi második vasárnapon az evangéliuma, mert éppen nagyon-nagyon ráillik erre az időszakra.
És a mai napon lehet tudni arról, hogy van-e olyan terület, akár Magyarországon, akár Európában, akár Európán kívül, ahol ünneplik ezt az ünnepet, vagy tartják még ezeket a hozzá kapcsolódó szokásokat, ugye Palócföldet említette atya, de más területen is ez egy komoly bevett hagyománnyal rendelkező ünnep volt. Ma 2023-24-ben lehet tudni erről?
Hát ugye ezek a néphagyományok kezdenek már nagyon föloldódni ebben a mai összevisszaságban, ami van, ezeket igazából helyi szinten kellene kutatni. Nem merek belemenni, hogy most konkrétumot mondjak, hogy jelenleg hol van, hol nincs, vagy hol volna. Én nem hiszem, hogy ennek akkora hagyománya lenne, és itt van a liturgiának ugye az az ereje, hogyha valamilyen népi jámborság esetleg kialszik, mert már más a népléleknek az igénye, a liturgiának akkor is ott van a maga stabilitása. És akkor is ott van, hogyha például ott ünnepelve van valami, még hogyha a helyi erőket annyira már nem is izgatja a saját életükben, nem talál visszhangra annyira a liturgiában, akkor is ott legyen stabilan. Na most liturgikus szinten én talán még egy olyan 20 éve hallottam valahol Itáliában, hogy talán ott van, akiknek még ez úgy fontos, vagy, vagy vannak olyan helyiségek, a helyek, ahol ez jobban megünneplik, de talán egy Mária votív misével, talán többen nem nagyon. Viszont hát egy javaslatot azért én megfogalmaznék, tehát ahol esetleg ez szokásban is volna, vagy esetleg komoly igény jelentkezne rá. Én azt mondom, hogy valamiféle józan reneszánsza lehetne ennek az elfeledett ünnepnek. Most mire gondolok itt? Véletlenül se arra, és óvaintek mindenkit, hogy nem mitoszokat szőjünk, meg idilli történeteket találjunk ki hozzá, és nem is a történeti részleteknek a hajtása által. És nem is azáltal, hogy most önkényesen mondjuk föllapozok egy régi érvényben már nem lévő misekönyvet, és akkor azt annak csak úgy a saját tetszésemre elkezdem mondani a mise formuláit. Tehát én ezáltal se gondolnám. Hanem például ugye szokásban volt régebben is, ugye emlékszem, még láttam interneten nemrég, ugye pár évvel ezelőtt, hogy akár bírópüspök atya által vezetve volt ilyen megáldás a jegyes pároknak, akik tényleg házasságra készülnek katolikus szellemben, és hát hogyha minden évben itt van ez a február közepére már nagyon beágyazódott és teljesen világi színezetet nyerő Valentin nap, ami most az idén éppen a hamvazó szerdára is fog esni. Borítékolható, hogy a többséget nem hamvazó szerda fogja érdekelni, hanem a valentinozás, ugye, ha megnézzük akár a médiát majd. Hát mi lenne, hogyha esetleg egy katolikus alternatívát előásva, így a hagyománynak a kincstárán, hagyományként a kincstárunkból, egy keresztény alternatívaként, azt mondom, hogy farsangi időszakra esik a január 23, bármilyen korai is a húsvét, január 23 még mindig évközi idő, még mindig farsangi időszak. Mi lenne, hogyha mondjuk erre időzítenénk egy jegyes párok megáldását, és ehhez kérnénk Mária és József oltalmát közbenjárását?
Nagyon, hát bízunk nagyon jó ötlet, atya.
Bízunk benne, hogy hát ha másnak is megfordul ez a fejében.
Igen.
Hát meg lehet. Nagyon szépen köszönjük ezt a történeti áttekintéssel együtt is.
Nagyon szívesen.
Az elmélkedését azt lehet mondani, és hát nagyon szeretettel köszöntöttük itt a rádióban, és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Köszönöm szépen, mindig szeretettel, és szeretettel köszöntöm én is a kedves munkatársakat, és kívánok áldott szép napot minden kedves hallgatónak.
Köszönjük szépen, úgy legyen, áldott
Jézus
szép napot.
Jézus Krisztus.
Mi pedig lassan el kell, hogy köszönjünk, hiszen a műsoridőnk elfogyott. Hamarosan Feri hozza.